Úgyból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője, és egy forró témával, egy hot topic-kal indítunk, ez pedig tulajdonképpen az, hogy a szomszédaink közül már Horvátországban is euróval lehet fizetni, meghonosították a közös uniós pénzt, ugye teljesítették minden feltételét, és hát Szlovénia, Szlovákia, Ausztria mellett a negyedik szomszédunk is megvan, mármint euró övezeti tagként, ezre együtt 19-re bővült, ha jól emlékszem, a euró övezetnek a tagsá, a klub létszáma, és hát ugye miután a műsor első részében sokat beszéltünk a forint euróval kapcsolatos árfolyamának alakulásáról, megemlítve, hogy rengeteget gyengült a 21-es teljesítményéhez képest, a kérdés talán magától adódik, hogy Magyarországon a döntéshozók miért nem tülekednek az euró bevezetése körül?
Hát a kérdés jó kérdés, de először is akkor le kell egy kicsit hangolnom a hallgatókat ismét, hát szóval most a kérdés nem kérdés. Tehát ugye ahhoz, hogy az eurót bevezessük, annak vannak bizonyos feltételei. Ezeket a feltételeket most a magyar gazdaság nem teljesíti. Ugye a 2010-es években volt olyan, amikor ezt teljesítette, akkor bevezethettük volna az eurót, most ez egy teljesen ilyen fantáziabeli kérdés. Én itt mindig egy kicsit mellette és ellene is tudok érvelni, ugye nyilván ezek részben ilyen jól ismert érvek.
Hát ez a szép a közgazdaságtan, hogy olyan lesz lassan, mint a jogtudomány. Több oldalról lehet magyarázni.
Igen, bár azért nem szeretnék jogtudománnyal foglalkozni, de azt látni kell, azt gondolom, hogy az euró nem csodafegyver és nem a patás ördög. Tehát az eurótól nem fog bedőlni a magyar gazdaság, ha bevezetjük, de szárnyakat sem kap. Sok mindenben tud segíteni, sok mindenben nem tud segíteni. Van, akinek bevált, van, akinek kevésbé vált be, de azt gondolom, hogy nem ettől leszünk versenyképesek, vagy nem ettől leszünk nem versenyképesek. Ugyanakkor, ahogy a műsor első felében is említettük, azért a forint árfolyama, hát finoman fogalmazva nem a legerősebb, még hogyha már ezt a mostani 400 körüli szintet erősnek is gondoljuk az elmúlt hónapok után, tehát egy folyamatosan gyengülő forint mellett ugye nehéz a forint mellett érvelni, és hát látjuk azt is, hogy ezért a vállalatok egyre inkább kezdik bevezetni az eurót, tehát akár hogyha nézzünk az adófizetést, ugye most már tavaly bevezették, hogy van olyan adó, nem, amit lehet euróban fizetni, vagy dollárban, mert ugye a külföldi vállalkozások ezt kérték. Nagyon sok vállalkozás vezeti euróban a könyveit. Nagyon sok vállalkozás ugye az irodát euróban bérli, akár még úgy is, hogy nem multitól bérli. Vagy éppen, hogyha egy szoftvert akarunk venni, egy cég egy szoftvert akar beszerezni, vagy valamilyen külföldi előfizetést, akár a cég magyar leányvállalatán keresztül, akkor is az euróban történik, tehát azért ez fölfogható egy ilyen folyamatként is, hogy hát ha a döntéshozók nem is sietnek bevezetni azért a cégeknél, ez sok helyen megjelenik.
Maradunk még továbbra is a témánál, horvátoknak szerinted mit fog jelenteni az euró?
Nagyon érdekes kérdés, hogy a horvátoknál én arra nem számítok, hogy ez olyan hű de rossz lesz nekik, ugye azt látni kell, hogy a horvátoknál a turizmusnak nagyon nagy szerepe van, persze mondhatjuk azt, hogy mi meg leértékeljük a forintot, és hú, de olcsók vagyunk, hát nem biztos, hogy ez a hosszú távú fejlődésnek nagy útja, maximum ez átmenetileg segíthet, de ugye, hogyha megnézegetem a horvátokat, mondjuk egy német turista vagyok, euró van, értem az árakat, értem, hogy mi mennyibe kerül, még más országokban, ezt most át kell számolni, el kell osztani, követni se tudom, hogy mennyivel, vagy szorozni kell, vagy nem tudom, mit kell csinálni. Tehát ebből a szempontból ez lehet egy versenyelőny.
Hát ugye ez van a gazdaság szempontjából, és átváltási problémák megszűnnek.
Így van.
Rendszer szinten.
Ugyanakkor, ami nagyon érdekes, hogy azért a horvát lakosság ennyire nem tapsikol az eurónak. Tehát ugye a horvátoknál egy kicsivel többen voltak egy pár hónappal ezelőtti felmérésben azok, akik ellenezték az eurót, mint azok, akik támogatták. Hát ez van, meglátjuk, hogy pár hónap múlva mit mondanak.
De kuna relatív, hogy erős pénz nem volt.
Hát lehet, hogy ezért is ragaszkodnak hozzá. Ugye nem tudom, hogy most Magyarországon mik a számok. Ugye Magyarországon azért az eurót támogatták a korábbi években is, csak azt mondták, hogy hát még nem most, még olyan 5 év múlva vagy pár év múlva vezessük, mert ugye mindig a magyar euróbevezetést ez a pár év múlva jellemzi.
Hát igen, így volt az uniós csatlakozásunk, és hogy pár év múlva belépünk az unióba, de aztán végül is összejött. Egyébként ugye mondtad a műsor első perceiben, hogy a kérdés nem kérdés, mármint ugye Magyarországon most legfeljebb ebből lévára tudunk építeni, mármint a eurós pénz nem iránti vágyakozásból, de hogy összességében hogy látod, mikorra tudja a magyar gazdaság produkálni azokat a számokat, amelyek révén tudunk jelentkezni a valutazónába?
Ja, ez a mikorra tudja produkálni, ez 2010 előtt volt mindig ez a T plusz két évre kitűzték a céldátumot, majd fél év múlva kitolták egy fél évvel. Tehát nem biztos, hogy erre most szeretnék számot mondani. Hát idénben biztos nem, jövőre
sem. Hát a kedvesokatnak mondjuk el egyébként, hogy mik is a feltételei, a szigorú feltételei az euró bevezetésének.
Hát ugye a legszigorúbb az euró helyesírása, tehát ugye a magyar euró helyesírás az nem felel meg az uniós előírásoknak,
mert
hosszúval írjuk az eurót, így van, de egyszer egy japán delegáció volt nálam, és akkor őket ezzel teljesen kiakasztottam.
Egyébként a jegybankban már rövid óval írják.
Na, ezt
már
nem
ez
tudtam.
Egy innováció.
Már innováció. Na, de félretéve a viccet, ugye infláció, hozamok, államháztartás, illetve árfolyam stabilitás, talán ezzel lehet röviden összefoglalni. Hát ugye most a 3%-os hiány sem teljesül, az infláció sem, és a hozamok sem. Az, hogy a 60%-ot elérje az államadóság, az sem, de ott legalább a csökkenő pálya megvan. Tehát mikor lehet, hát amikor ilyen gyorsan változnak a dolgok, akkor nehéz bármit mondani. Mi van most 2023? Hát 24-ben még kizárt. 25 talán. 26.
Hát igen, de utána még ugye van egy két év, amikor a forintot be kell tenni az úgynevezett ERM2 árfolyamanizmusba, tehát nem automatikusan jön ez.
Hát bár talán oda be lehet tenni előbb is, hogyha nagyon akarjuk. Nem hiszem, hogy most rövid távon ezt akarnánk nagyon, de...
Ahhoz mondjuk elég gyenge a kurzus, hogy belépjünk, azt nem azt mondod?
Hát...
Hogy arra célzol?
Nem feltétlenül céloznék erre, nyilván elég gyenge a kurzus, persze, de most, ha megnézzük, akkor ugye ezzel az érvel akkor lehet elodázni, hogyha azt gondoljuk, hogy a későbbiekben erősebb lesz a kurzus. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy a később még rosszabb lesz, akkor ezt az érvet nem biztos, hogy jó, ha használjuk. Nyilván azt gondolom, hogy egy 360-380-as forint árfolyam azért jobb lenne, mint a 400-as. Ugye nem mindegy, hogy mennyit fog érni az az euró, amire átváltjuk, vagy mennyi euróra váltjuk át a pénzünket.
Egyet a miniszterelnök úgy fogalmazott a tájékoztatóján, hogy azért nem lesz euró, mert úgy gondolja, hogy szerinte a növekedési képességeinket az nem javítaná. Bejátszik ez a komponens?
Bejátszhat, de ugyanakkor kérdéses, hogy rontja-e. Tehát, hogy nem javítaná, azt gondolom, hogy nem is feltétlenül ez fogja meghatározni, tehát eddig is elég sok külföldi beruházás jött, úgyhogy forintunk van. Úgy se biztos, hogy több jönne, hogyha eurónk lenne, lehet, hogy több jön neki, tudja. Nyilván akkor a forint leértékelődés eszközét kevésbé tudna a jegybank használni, ez nem biztos, hogy akkora probléma lenne. Tehát még egyszer mondom, ez az euró kérdés, ez olyan, hogy van előny, van hátrány, de nem kell se csodát várni, ha bevezetjük, se apokalipszist várni, hogyha bevezetjük.
Hát akkor maradunk annál a témánál, hogy viszont most kicsit apokalipszisnek tűnik, ez pedig az infláció kérdésköre. Hát egy brutál számot nyomtam műsor első részében, 25-30%-os évindítási startot. Hogy látod, hogy nagyjából most ezen a szinten vagyunk? Hát azért extrém adat, talán az egész Európai Unióban a legmagasabb itt az infláció.
Így van, hát nem, talán sajnos ugye az Eurostat adatai tavaly év végén már ezt mutatták. És ugye még azért az év elejében mindig van egy bizonytalanság, hiszen akkor nagyon sok átárazódás történik meg, bérek is sokszor ekkor emelkednek, ami aztán hat az árakra, de nyilván még egyszer mondom, hogy nem a bérek miatt magas az infláció, tehát még mielőtt valaki ezt hinné és bedőlne az árbér spirálnak, meghatározó lesz az év eleje, tehát remélem, hogy 30 fölé nem megyünk, viszont ami óriási probléma, hogy azok az élelmiszer árak. Hát ebben is
az inflációs érzet is ugye egészen más, hiszen nem mindegy, hogy mit érzünk, és mit tapasztalunk, és mit látunk, miről szólnak a számok.
Hát az inflációs érzet persze magas, hogyha magas az infláció. Az inflációs érzet akkor is tud magas lenni, ha alacsony az infláció, de most nyilván indokoltam magas.
Hát legtöbb háztartás ebben a szituációban azt érzi, mit érez, amikor elmegy a hipermarketbe, meg megkapja az energiaszámlákat, és nem a 25-30%-os emelkedés tűnik ki neki belőle, hanem ennek a duplázódása szinte.
Így van, ugye azért a lakosság mindig felülbecsüli az inflációt. Én bevallom őszintén, hogy nem hiszek ezekben az összeesküvés elméletekben, hogy hányszoros a valós inflációnak, amit a KSH mond. tehát azért a KSH-nak van egy módszertan, azt mondjuk az Eurostat még akár ellenőrzi is. Nyilván van, ami jobban emelkedik, és ugye itt például a kenyér, amit azért minden nap veszünk. Tehát az nagyon fáj. Más alapélelmiszerek szintén nagyon fájnak, tehát emiatt nem csoda, hogyha felülsúlyozzák. Hát ugye az energia számlája meg van, akinek változatlan, van, akinek meg az egekben, tehát itt meg nagyon nagy a szóródás, hát akinek változatlan, az meg nem is tűnik föl, hogy ott egy 0%-os súly van, egy érték van.
Mikor indulhat lefelé a lejtőn az infláció? Hogy látod, hány napot kell még aludnunk?
Hát aludni még kell egy párat. Ugye talán akkor, amikor a bázis hatások így elkezdenek kimenni, persze ez az is kell, hogy újabb negatív hatások ne üljenek be, tehát én valamikor az év második felére mondanám.
Egy számjegyű inflációt mikor tudjuk elérni, tehát a vágtatás után betérni egy jobb zónába?
Hát ugye itt az év vége van célként kitűzve, nem lehetetlen, de természetesen ez nem is magától értetődő, tehát erre most még nem hiszem, hogy bárki merne fogadást kötni, hogy meg lesz vagy nem lesz meg, nem tartom kizártnak, hogy meg lesz. Nyilván itt egy fokozatos normalizálódás lehet, tehát hogy melyik hónapban lesz a tetőzés, azt nehéz megmondani, de onnantól kezdve, ugye ahogy most volt egy gyors növekedés, hogy lehet egy viszonylag gyors csökkenés is. Hát ugye januárban még nem tetőzünk, aztán utána majd kiderül.
Az év egészére egyébként te mekkora inflációs ütemet vársz?
Én egy ilyen 17-18%-ot.
Tehát akkor több lesz, mint a tavalyi, ezek szerint?
Több lesz, mint a tavalyi, persze.
2-3% ponttal magasabb lesz. Van még hátra egy szűk 10 percünk, és megkapott egy tételed, amit említettél már, pedig ez az ipar-export kapcsán, és hát a vállalatok beruházási hajlandóság, ami nagyon fontos, hiszen eközben a kedves aggatók más sem tapasztalnak, mint hogy ugye beszél az állam arról, hogy visszafogja az államnak a fejlesztéseit, tehát jelentős több ezer milliárd forintos tételekről van szó. Ha egy ilyen jelentős szegmens kilép ebből a körből, akkor hogy lesz itt magas a beruházási ráta?
Hát egyelőre azért azt látjuk, hogy az építőipar rendelés állománya magas, és az eddigi magas szinten van. A teljesítménye nem zuhant be, szakembert nem lehet találni, de hogyha lehet találni, akkor is olyan bért kér el egy-egy feladatért, hogy csak néz az ember. Tehát egyelőre nem látszik itt ez az apokaliptikus összeomlás. Ez nem is feltétlenül baj, bár aki építkezni szeretne, az ugye hát nem tudom, mit kap a számlán kívül. Tehát azért az építőipar egyelőre áll, nyilván nem fog nagyon növekedni, tehát most arról nem beszélünk, hogy az építőipar lesz a gazdaság húzó ágazata, de lesz munkahely, ugye az elmúlt években azért nagyon nőtt a mennyiség is, meg az ár is, ezért is van ilyen nagyon nagy GDP-n belüli aránya, vagy hát nemzetközileg talán nagy GDP-n belüli aránya.
Egyéb iránt nincs itt semmi ellentmondás, tehát nem látod azt, hogy itt azért beindul egy mérséklődés, hiszen több ezer milliárd forintos forráskivonás van már, mint egészen pontos, ugye beruházások elhalasztása az állam részéről.
Igen, de ugye itt részben azért arról van szó, hogy egy csomó beruházás folyamatban van. Tehát ugye amit kifut utána, elvileg nem jönnek be újak, de hát hogyha elindulnak az uniós pénzek, akkor persze jönnek be újak, hiszen azt el kell valamire költeni. Nagyon rossz kötelesség ez, vicc volt, tehát nyilván itt azért van bőven fejleszteni való, ugye akár egy közlekedési beruházásra, ha gondolunk itt Budapest környékén. Nyilván azért az építőipar ezt megérezheti, tehát különösen ugye azt nézzük, hogy magas építés, mély építés, épület, nem épület, tehát itt azért lehetnek...
És hát azért rengeteg olyan cég van, amely arra szakosodott kifejezetten, hogy az államnak dolgozzon be.
Így van, hát persze ugye az államnak sok szempontból könnyebb bedolgozni, hiszen itt azért nagy értékű tenderek vannak, nem egy idézőjelben piszlicsári házépítés.
És kifizetik a végszámlát.
És kifizetik, hát előbb-utóbb kifizetik a végszámlát, igen, nem biztos, hogy ebben mindig az állam a leggyorsabb, de egy stabil beruházási hajlandóság azért volt eddig, szerintem azért valamennyi most is lesz, hát nem mindegy persze, hogy mire költjük, tehát azért egy állami beruházásnál az is egy nagyon fontos szempont, hogy mire ruházunk be? Közlekedést fejlesztünk? Nem közlekedést fejlesztünk?
Na, hát még ez a logika mentén eljutunk odáig, hogy a munkaerőpiac szempontjából szerintem mi lesz a 2023-as továbbra, és megmarad a viszonylag magas foglalkoztatási dinamika, tehát ez a feszesség, vagy azért itt is negatív folyamatoknak kell, hogy bekövetkezzenek előbb-utóbb?
Hát, hogy miért csak viszonylag magas, arra azért visszakérdeznék, hiszen magasabb a foglalkoztatási szint, ugye 4,7 millió, mint a COVID előtt volt. Ugye azért itt is látszik egy tetőzés, tehát itt a nyári hónapokban volt talán ennél valamivel magasabb, és azóta van egy kis csökkenés, nem számolok azért 10% fölötti munkanélküliséggel, tehát valamekkora növekedés lehet, talán még az is lehet, hogy ez a pár százalékpontot se érni el, de mondjuk legyünk pessimisták, pár százalékpont. Ugye azért van bőven szabad álláshely, tehát sok helyre nehéz embert találni még mindig. Ugye nem is akarok ágazatokat kiemelni, amit a hallgatók úgyis jobban tudnak, mint én.
Minélkülünk ki, nyugodtan, mert ugye feltudnásunk legalább 5-6-ot.
Így van, és ez az 5-6, ez kevéssé változik egyébként időről időre. Tehát nagy összeomlásra nem számítok. Én itt egy kicsit megint gonosz vagyok, tehát én nem gondolom azt, hogy az a jó, hogyha a munkáltató tud válogatni 15 ezer munkavállaló közül, jó az, hogyha a munkavállalóért is verseny van, hiszen ez hajtja föl a béreket, ettől leszünk talán kevésbé elmaradottak Nyugat-Európához képest, tehát ezek a tendenciák jó, hogyha visszatérnek majd, és jó, hogyha tudnak megint növekedni majd a reálbérek.
Hogy látod az uniós források témakörét? Mit remélsz? És egyébként ugye végülis győzött a kormány?
Mit remélek? Pénz, sok pénz, hamar, jól elköltve azonnal. Győzött a kormány, ugye amit teljesíteni kellett, tehát amit határidőre alá kellett írni, ugye azt aláírták. Nyilván egy ilyen helyzetben senki nem tud teljesen győzni, tehát ugye akkor még teljesíteni kell a 17 feltételt, ami 27, de még jön be újabb, tehát azért kötélhúzás az, azt gondolom, hogy lesz, tehát a politikai adókapok az megvan, ugye inkább most Magyarország a kapok oldal, tehát nem fognak arra törekedni, hogy itt ők gyorsan kifizessék, amit kell fizetniük, ne legyünk ebben naívak, továbbra is meg lesznek akkor mit kérnek még azért, hogy megkapjuk a mi jár típusú harcok.
Egyébként ugye már rejtettünk néhány szót a versenyképességről, de hogy látod, ez most mint a picikét hátlépett volna a söpörbe, ugye rengeteg probléma van a magyar gazdaság előtt, a Covid okozta gazdasági sok háborús nehézségek, de hát azért talán most előtérbe kerülhet megint.
Ja, talán ez egy nehéz kérdés is, hogy mit sorolunk versenyképességhez. Hát valóban a tavalyi meg az idei év nem biztos, hogy erről szól, de erről is szól. Tehát, ahogy említettem, energiaár. Fontos versenyképességi tényező lett az, hogyha ide jön egy cég, vagy egy magyar cég beruházni akar, hogy mennyiért tud utána energiát vásárolni. Tehát épülnek az akkumulátorgyárak, nagyon sok energia kell hozzá, honnan lesz mennyiért. Ez egy nagyon fontos versenyképességi tényező lesz, hogy akkor építünk-e még egy-két paksot, ugye már nagyon időszerű lenne, ha a paks 2 elkészülne, de még hát ettől sajnos messze vagyunk, nagyon jót tenne most a gazdaságnak. Tehát sok mindent ide értenék én a versenyképességhez, tehát nem csak azt, amilyen klasszikusan besoroljuk, hogy akkor versenyképesség és munkaerőpiac, és akkor milyen versenyképesek vagyunk, ha szétszivatjuk a munkaerőnket, tehát én ezt azért ennél sokkal tágabban értelmezném.
Végezetül már csak egy blokkot nyitok, tekintettel arra, hogy nagyon elszaladt az idő, ez pedig a működőtőke vonzás közis, mert hogy a kormány ebből akar új forrásokhoz jutni, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter beszélt is erről, hogy látod a vonzóképességünk alakulását?
Ebben egész jók vagyunk, tehát ugye van egy jól működő intézményrendszer, van egy jól működő támogatásrendszer, tehát elég magas támogatásokat adunk, vagy hát persze, ha megnézzük a projekt értékre, akkor ez nem mindig olyan magas, tehát van egy 10-20%.
Hát azért vannak uniós direktívák, azokat nagyon nem tudjuk megkerülni.
Persze, ez nem is baj, tehát ne mi fizessük a cégek beruházásait azért, de ugye az látszik pont a már említett Szlovákiával szemben, hogy valahogy itt versenyképesebbek vagyunk, valahogy itt hatékonyabbak vagyunk. Persze, ugye a másik oldalról mindig fölmerül a kérdés, hogy jó, most akkor mi is a cél? Az a cél éppen, hogy új munkahelyek jöjjenek létre. Nyilván 2010-et követően abszolút ez volt a cél, hiszen utolsóak voltunk foglalkoztatást tekintve. Az a cél, hogy a hozzáadott értéket fejlesszük. Covid előtt nyilván ez volt a cél, ez kellett, hogy legyen a cél, mert szabad munkaerő már nem volt. Vagy mi a cél?
Tehát, hát még azért a beérkező devizatömeg sem rossz a államháztartási folyamatok szempontjából.
Hát az sem rossz, de ugye beérkezik persze a devizatömeg, abból beruházás van, ami megint importot generál, akkor utána ugye nyilván ami termel itt, abból van export, ez jó, van deviza, de abból van profit, tehát igen, de nem biztos, hogy a devizatömeg az elsődleges, inkább a munkahely hozzáadott érték, de persze a deviza is jól jön, tehát a mostani helyzetben pláne.
Köszönöm szépen a beszélgetést, erre volt időnk, hát ahogy konklúziót lehet vonni Regős Gábor szavaiból, még hogyha nem is lesz a legjobb éve a gazdaságnak 2023, és azért a Dunába nem kell, hogy beleugorjunk, hiszen egy minimális növekedésre van opciónk. Regős Gábor a napvendége volt tehát, a Makronóm szakmai intézetének vezetője, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották. Köszönjük szépen!